nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, helyünket elfoglalva, a heti énekünkkel kezdjük ezt a mai estét is. Az éneklapról énekeljük minden négy versével. Ment már tegnap nagyon jól, úgyhogy akinek még új, az füleljen nagyon, mert akinek nem új, az már nagyon tudja.
Thank you.
mi segítségünk, esti istentiszteletünk megáldása, a mi Ura való odafigyelésünk jön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Imádságban boruljunk most ő elé. Urunk, a te kegyelmed az valóban, hogy üres életünket, üres edény mi voltunkat te tudod megtölteni. Úgy várunk és kérünk, hogy ezen a mai estén is te tölts meg bennünket a te ígéd erejével. Magasztalunk, Urunk, téged a te irgalmasságodért. Azért, hogy te nem a bűneink szerint cselekszel velünk, és erre a mai estére is, csak úgy, mint tegnap, nem azért hívtál bennünket, hogy megfizettes minket, hanem hogy elszámoltas. Számon kérj. Bocsáss meg, Urunk, hogy nagyon sokszor gőgösen követeljük tőled azt, amit szerintünk érdemelnénk. Nagyon sokszor panaszkodunk, hogy nem érdemelnénk ennyi hátratételt, ennyi szenvedést. Ha te azt adnád nekünk, amit érdemlünk, Urunk, akkor viszont nem lennénk ma itt. Kérünk, hogy tedd ezt ma este világossá számunkra, és taníts minket elcsöndesedni előtted. Taníts meg arra is, hogy ne a magunk érdemeire, hanem egyedül Jézus Krisztusra figyeljünk, és hivatkozzunk is bátran. Kérünk, Urunk, hogy ezen a mai estén is hadd ismerjük meg őt még jobban. Azt, hogy mit hozott nekünk egyen-egyenként személyesen te tőled. Mit szeretne az életünkbe bevinni? Mit szeretne ott meggyökeresztetni? És hogyan lehet engedelmességgel ezekből gyümölcsöt teremni? Kérjük és várjuk, Urunk, ezen a mai estén is, ígéd és lelked köztünk bennünk való munkálkodását. Jézus Krisztusért. Ámen. Kedves testvérek, ezen a mai estén azért a bevezető egy kicsikét rövidebb lesz az igeolvasás előtt, de egy újabb idézetet hoztam, úgy felvezető gondolatként Pilinszky Jánostól. Annál is inkább, mert amikor ő a munkájáról, a művészetéről, költészetéről ír, egészen a kezdetén, illetve a kezdeti dolgokról egy nagyon megdöbbentő írást és néhány gondolatot találtam, ami ez a ma esti témánkhoz, a ma esti címünkhöz, a ma esti példázathoz nagyon jó lesz így felvezető gyanánt. Tehát az idézet Pilinszkytől való. Így ír. Engem a világból rögtön az életem kezdetén az érdekelt, ami látszólag kívül esett a világon. Tehát egy szép tenger hajnalban nem kíván bizonyítást, de egy eldobott újságpapír az igen. Engem tulajdonképpen ezek a dolgok érdekeltek, a világ peremére szorult lények, és a világ peremére szorult tárgyak, dolgok, és úgy érzem, hogy ha ezeket el tudom jutatni valahogy a világ szívébe, akkor fontosabbat csináltam, mint hogyha bizonyított dolgokat énekelnék meg, vagy hagynék jóvá. A ma esti példázatunk majd az irgalmas samaritánus története. És azért gondoltam ezt a néhány bevezető gondolatot elmondani, illetve ezt az idézetet felolvasni. Mert valóban arról, hogy ki is Jézus, mit is hozott, milyen is ő, ki is ő nekem, egy nagyon fontos mozzanatpont, egy fontos ismérv az, ahogyan ő az emberre rám is, meg rád is néz. Azért gondoltam erre a Pilinszky idézetre, mert annyi szépség vesz bennünket körül, amiről készülnek leírások, költemények, ódák, festmények, zeneművek, méltató szavak, pedig már úgyis ott van a szívünk közepében. Nekem mindig nagyon kedves, amikor végre Pesten átvergődök, és ebből az irányba tartok így Dunántúl felé. Alföldi, nyírségi, szatmári gyerek lévén. ez a budaörsi hegyes dombos vidék. Nagyon kedves volt, és mindig gyönyörködtem benne. Szerintem, aki itt lakik, az is azért költözött valaha ide, vagy nemrég, mert szép, szemet gyönyörködtető. Aztán tegnap előtt este, picit korábban érkeztem, és kértem egy kis csöndes helyet a parókián, és a csöndességem után éppen láttam a naplementét, ahogy az egyik ablakon kinéztem, az is gyönyörű volt. Ezek szép dolgok. És erről nem kell beszélni, nem kell magyarázni azt, hogy milyen egy gyönyörű szép naplemente a Balatonparton, vagy itt a hegyek között, milyen szép a magyar táj. Ezeket nem kell bevinni az emberek szívébe, mert eleve ott van. Viszont amiről itt Pilinszky is ír, és ahogyan ír, az eldobott újságpapír, na, hogy annak mi értelme van? Azt, hogy lehet az ember szívébe bevinni, az már mondjuk kérdés. És ha körnézünk ma a világban, én azt hiszem, sokkal több eldobott újságpapíros életet látunk, mint szemet gyönyörködtetőt. Akkor is, hogyha látszólag külsőségben minden rendben van, jó munka, nagy autó, nagy ház, család, hát hogy jobban nem menjünk bele, azt nem is nagyon kellene, hogy külsőre jól néz ki. De hány nyomorult élet van, ami mellett ez a világ a jó autójával, meg a jó házával, meg a jó munkájával elhúz, és nem vesz észre. Ma ezt lehet hallani. Nincs időm, nem érek rá. Vagy nincs rá pénzem. Erre nincs. És ezt fogjuk meglátni ebből a mai példázatból is, hogy mi is az, ami bennünket arra indít, hogy azt mondjuk, hogy bocs, de nem áll módomban, nem érek rá, nem tehetem meg, nem engedhetem meg magamnak. De egyébként segítenék, csak tudod. Az irgalmas samaritánus történetét szeretném felolvasni Lukács evangéliuma 10. fejezetéből. A 10. fejezet 25. versével kezdődik, és a 37. versig tart. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt is, élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszol Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, a 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A mai este címe ez, hogy ő nem rohan és nem irgalmatlan, hanem ráér, rád ér, van rád ideje, és irgalmas. Igazából 3 kérdésről szeretnék beszélni az irgalmas samaritánus története kapcsán. 3 pontban. Az első kérdés ez, hogy miért nem segített az első 2 arra járó, vajon ezen a sebesülten. Második kérdés így hangzik, hogy vajon miért segített, miért volt képes ez a 3., ez a samaritánus segíteni. Aztán a végén majd kicsit rövidebben egy érdekes kifejezést szeretnénk megvizsgálni. az, hogy igazolni akarván magát. No, miért nem segített vajon ez a pap és ez a lévita? Bocsátassék meg, nem a mundér becsületét szeretném védeni, de mielőtt olyan hamar pálcát törnénk felettük, néhány fontos információt azért hadd mondjak el erről a dologról. Mielőtt elkezdenénk azt mondani, hogy micsoda emberek vannak, ráadásul valami egyházi emberek ezek, pap meg lévita, valami templom környéki emberek, hogy lehetnek ilyenek? És mielőtt azt mondanánk, hogy na hát ilyenek is vannak, vizsgáljuk meg magunkat ebben a kérdésben, hogy vajon mi? Mindig megállunk. Vajon mi? Mindig segítünk. No, tehát, vajon miért nem tudott segíteni? Miért nem segített az első kettő? Annak a kornak és a Szentírás ismerői azt mondják, hogy a sok ok közül talán három az, ami egészen bizonyosan ott lehetett a legjellemzőbb módon. Miért nem segített a pap, meg ez a templomszolga, templomi dolgozó, ez a lévita? Először is azért, mert siettek haza. Egész egyszerűen arról volt szó, hogy a papok az egész ország területéről összegyűjtve, illetve beosztva néhány hetes szolgálatra voltak berendelve a jeruzsálemi templomba. Addig ott laktak Jeruzsálemben, ott húzódtak meg valahol a templom valamelyik fülkéjében, be voltak osztva a templom körüli szolgálatra, és bizony, hát ez általában azt jelentette, hogy szépen elgyalogoltak Jeruzsálembe, utána meg szépen hazagyalogoltak. Komoly hetek teltek el így. Amikor végre eltelt a szolgálat, az valami olyasmi lehetett, mint mondjuk péntek délután, kettő után, hát mondjuk, hogy a budaörsieknek valami érdekes legyen, elindulni a Hősök teréről. Kocsival. Járt már valaki úgy kocsival péntek délután, és szeretett volna hazajönni? Mondjuk azt, hogy hétvégi rendezvény lesz, és le van zárva a Lánchíd, meg valami más van, valami másikat meg újítanak, úgyhogy mindenki betorul abba a két-három középső még elérhető hídra, és akkor elkezdődik az jó magyar-pesti utazós, autózós mentalitás. Húzza, mondja, mutatja, kiáltja, inti, tolja, ismerős a helyzet. Mindenki szeretne minél hamarabb hazajutni. Persze. Véget ért a munka, itt a hétvége, most már menjünk. De ez a pap és ez a lévita véget ért a többhetes beosztás, elindultak haza. Persze, hogy sietnek. Én még nem láttam péntek délután olyan embert, aki ne sietett volna Pesttől hazafelé tartva, bármelyik irányba is indult. Nem csak a budaörsiek, hogyha valaki Fót felé jön, akkor is siet. A fótiak is szoktak sietni, meg tolakodni is, meg tülekedni is. A jó pesti és Pest környékiesen. Siet. És valóban szeretne már végre otthon lenni. Letelt a szolgálat, alig várta, hogy újra a családja körében legyen, újra tudja az otthoni munkákat végezni, hogy megölelje a gyermekét, akit nem látott egy pár hete, megölelje a feleségét, és újra otthon legyen, otthoni házi saját kosztot egyen, amit úgy szeret, feltehetőleg, hogy kipihenje a szolgálat fáradalmait, végre otthon legyen. Egészen természetes reakció, sietős az út, nagyon igyekszik. Azon kívül ez az útszakasz nem is a legbiztonságosabb környéken vezetett keresztül, akkor mondjuk úgy, hogy ha valaki az Hősök teréről jön, nem Hősök tere legyen, legyen mondjuk inkább Ferihegy. De valamiért nem az zárva a bekötő út, illetve a Ferihegyre kívül út és az ülőút és a nyolc keren kell keresztül jönni. Talán valami ilyesmi ez ilyen pesti nyelven. Úgy kellene hazajönni péntek délután, hogy sietne is, és valamiért a forgalmat a 8. kerületbe, annak is a zűrösebb részébe beterelnék. Nem szívesen áll meg az ember, még akármit is lát ott. Mert azt mondja, hogy ezen úgy jó minél hamarabb túl lenni, ezen guruljunk keresztül, mert hát itt azért egy-két dolog előfordulhat, jobbra néz, balra néz. Az útszakasz általában kis vájatokkal, homokkőbe fúrt kis barlangokkal volt végigtele, aztán egyikben ilyen ember volt, másikban olyan. Többnyire általában önök, akik nem véletlenül bujkáltak ott, rejtőztek ott. Nem a legbiztonságosabb vidék volt. Kopárvidék volt, meredeken ment le a Szerpentin út Jeruzsálemből Jerikóba. Nem olyan kellemes kirándulós, tájnézegetős séta volt ez Aki arra járt, az megszaporázta a lépét, és megnyújtotta, hogy minél hamarabb túl legyen rajta. Siettek. Ez lett az első oka. A másik oktán az lehetett, hogy bizony különféle aggályoskodás szólalhatott meg bennük, mert nem lehetett tudni, hogy milyen állapotban volt ez a, hát nem is tudni, hogy meghalt-e már, vagy sem, aki úgy elment mellette, halott, vagy csak tényleg teljesen félig, meddig agyonverve, összetörve, lehet-e rajta segíteni, tud-e rajta segíteni. Talán néhány hónapja volt egy tragikus baleset kapcsán, egy ilyen tévében láttam egy ilyen riportot egy hölgyel, aki egy diszkó baleset sérültjei mellett, egy karambolos autó mellett megállt, és nagy lélekjelenléttel az egyik túlélőt még ki tudta húzni a kocsiból. És őt kérdezték, hogy egyáltalán tisztább volt az, hogy mit tesz, vagy tudta, hogy mit tesz. És több embert is megkérdeztek utána, hogy mit tenne egy ilyen helyzetben. Hát bizonyok elmondták, hogy nem biztos, hogy oda menne. Már füstölő, lassan lángoló kocsi, oda menni, kihúzni, most akkor segítek-e rajta, vagy sem. Volt egy ilyen felmérés, bizony az emberek nagy-nagy százalék azt mondta, hogy ő nem tudna segíteni, mert hát ha árt, hát ha ő is megsérül. Nem tudni, hogy ismeri azokat az elsősegély nyújtó fogásokat, dolgokat, amiket ilyenkor alkalmazni kell. Mi van akkor, hogyha ártok még inkább, meg a tanúskodás, meg az utánajárás. Rengeteg aggályos dolog van ebben. Mi van akkor, oda megy, lehajol, felemeli, segít-e vagy sem, belekeveredik valami bonyodalmas ügybe, ráadásul még ezek a rabók is, ha itt vannak, és még leselkednek, hogy mi lesz. Aztán egy másik dolog, akkori törvények szerint, hogyha valaki egy ilyen ismeretlen halottat talált és megérintette, neki kellett eltemettetni. Neki kellett gondoskodni a temetéséről, akárki fia, borja is volt, hiába semmi rokonságban volt, ha hozzányúlt, és történesen már halott, vagy ha közben meghalt, azt neki kellett utána elrendeznie. Még egy aggályos helyzet, tisztátalan lesz. Ő most igyekszik haza, már hetek óta nincs otthon. Szeretne végre a feleségével találkozni, a gyermekeivel, a szolgálatba otthon beállni. De a tisztátalan nem nyúlhat a gyermekéhez. Nem ölheti meg a feleségét. Nem ülhetnek le egy asztalhoz. Nem végezheti el az otthoni szolgálatot, ami ott rá van bízva. Egy bonyolult tisztulási szertartáson kell, hogy keresztül menjen. Újabb aggasztó tényező. Nem szeretne ilyen keresztül menni. Aztán harmadszor ez pénzbe kerülhet. Nem is akármennyibe. Mert akár ápolni kell, akár szállítani kell, akár ugye neki kell eltemetni, mindenképpen pénzbe kerül. Nincs idő, kellemetlenséggel jár, és bizony ez pénzbe is kerülhet. Ez bőven elég ahhoz, hogy valaki rövid gondolkodás után tovább álljon, és megpróbálja lecsöndesíteni a lelkiismeretét, pedig talán az is megszólalt, és siessen tovább az eredeti úti célja felé. Most testvérek, az a tapasztalatom, hogy ma is ugyanez a három dolog, ami miatt mi nem szoktunk megállni, és nem szoktunk segíteni. Ez a három legjellemző dolga, oka annak, hogy mi nem segítünk másokon. Én úgy igyekeztem erre a mai estére is készülni, hogy először is önvizsgálatot tartsak ebben a kérdésben, és bizony magamat is hiával találtam. Magamat is hiával találtam ebben a kérdésben. Hogy én vajon megállok-e mindig? Nekem vajon van-e időm mindig? Én nem tartok-e a kellemetlenségektől, vagy pedig a pénzemmel hogyan gazdálkodom? És bizony, magammal is felfedeztem azt, hogy lehet, hogy azért, mert azt gondolom, hát igen, nekem is családom van, másra is kell gondolnom, nem csak így, ez már nem olyan legény élet, és akkor megy az ember és segít, és belevág bármibe, vagy segít, és odaáll. Hát azért nekem is vannak rám bízottaim, mi lesz akkor, hogyha ez rájuk is hatással van, vagy ez a korral jár, vagy inkább nem az évek telésével, hanem a mai világnak a kor szellemével jár. Nem érdekel, mi van a másikkal. Nem foglalkozom vele. Bizony az ember lelke cserzetté válik. És igen, ma már megserebben a szemünk azon, hogyha a híradó azzal kezdődik, hogy itt ennyit és ennyit robbantottak fel, ott azokat lelőtték, ez lezuhant, összetörte magát, ott egy másik tragédia történt. Minden nap ezzel kezdődik a híradó, meg ezzel is ér véget. Nem így vagyunk vele. Megint volt valami kis cunami, megint messze van, hallottunk ettől nagyobbat is. Meg sem rezdül a szívünk. A szemünk az meg aztán végképp. Hát minden híradó erről szól. És általában azt mondjuk, amikor arról lenne szó, hogy vajon mi mit tudunk ezügyben tenni, ami segítségünket kérik, akkor az úgy elhangzik, hogy hát mindenkinek nem tudunk segíteni. És ez is tény, hogy nem tudni hány alapítvány és hány szervezet jön már és kérni a segítségünket, a támogatásunkat. Csak ha ez ebben merül ki, hogy hát mindenki nem tud segíteni, és a következő lépés már ez, hogy na hát akkor már senki sem. Bizony nagyon hamar elhangzik, ez meg, következik ez a lépés. Mert hogy ennyi nyomorúság van a világon, és rajtam ki segít, majd eljutunk ide a végén, ugye ez ennek az embernek, ennek a farizeusnak a kérdés, hogy ki az én fele barátom. És nekem ki segít, és bizony olyan nehezen tudunk megállni és azt mondani, hogy van időm, hogy nem számít a kellemetlenség, hogy ennek anyagi vonzata is van. És bizony, bármelyikre is nézünk, nagyon hamar eltántorít minket. Ebből a három okból, amikor magamat vizsgáltam meg, arra jutottam, hogy talán az első lenne az, ami a legnagyobb problémánk van. Meg amit legtöbbször oda vágunk válaszként, az időzavar. Idő, pedig már sokkal gyorsabban közlekedünk elvileg, sokkal gyorsabban kommunikálunk, sokkal gyorsabban élünk, sokkal kevesebbet járunk elvileg már dolgozni, mert be van határolva, hogy mennyit lehet, mennyit szabad. Emberileg nézve az egészségünk is jobb állapotban lenne, mert több gyógyszer, több gyógymód áll a rendelkezésünkre. Van egy csomó háztartási eszközünk, és nem kézzel kell mindent végrehajtani. És mégis, az időből van mindig a legkevesebb. Időzavar. És bizony sokszor odafajul ez. Igazán már meg se kérdezem a másikat, hogy mi van vele. Mert ha már annyi időt szánok rá, hogy elmondja, akkor már nehezebben tudom kihúzni magam alóla. Inkább őt elkezdeném, azt mondom, hogy ne haragudj, de most rohanok, és most, nem, most le kell tenni, vagy most mennem kell, mert ezt föl kell adni, mert ezt el kell végezni. Sokszor elégedünk meg ennyivel, nincs rá időm. És meg sem hallgatjuk a másikat, mert ha elmondja, akkor már mikor nem is teszem semmit, a gondolataink között ott van. És akkor nem lehet megfordulni, akkor nem lehet kihúzni magam, akkor már végig kell menni, akkor már nem lehet közömbösnek maradni, és inkább ne is tudjam meg, hogy a másiknak mi a baja. Pedig lehet, hogy a házastársam, lehet, hogy a gyermekem, lehet, hogy a szüleim, lehet, hogy a testvérem, kollégám, munkatársam, rokonom, barátom. De már inkább meg se nagyon kérdezem, mert utána már nehéz közömbösnek maradni. És bizony legtöbbször pontosan azoknak a sorsa nem érdekel, akikkel egy fedél alatt élünk. Akikkel legtöbb időt töltenénk, ha tényleg arról szólna a dolog. Márpedig ők kivel osszák meg, ha nem velünk. Nem az lenne a természetes, hogy minden este tartjuk a vállunkat, és akármennyit is teszel rá az enyémre, nem biztos, hogy nagyon sok lesz az, de valamennyit tegyél át az enyémre, hogy együtt vigyük, ne csak te rokkanj bele. És én is tudok áttenni az övére, és közösen visszük utána tovább. Kölcsönösen segítséget adunk egymásnak. Nem olyan régen történt meg velem, hogy valaki jelentkezett hozzám egy lelkigondozói beszélgetésre, meg is egyeztettünk időpontot, csak hogy mi éppen egy óvoda építés közepette elején vagyunk még, a tervezésnek, szervezésnek, ügyintézésnek, és éppen aznapra jelezte a tervezőnk is, hogy néhány pontos dolgot egyeztetnünk kellene. Mondtam, ott leszek az irodában, a telefon be lesz kapcsolva, és hívjon bátran. Igen, nem csak, hogy éppen abban az időpontban jött ez a Atya Fischer a beszélgetésre, nem kapcsoltam ki a telefon, mert fontos hívást várok. És éppen a beszélgetésnek egy olyan pontjára és olyan mélységére értünk el, amikor tényleg valami nagyon fontos dologról lett volna szó, és persze a telefon megszólalt. Én mentem, hogy bocsánat, ne haragudjon, de egy nagyon fontos dolog, hát az óvodánk tervezése, mennem kell, mégis azért ezt megértheti, persze, menjek, csak ő meg bólogatott. Fölvettem a telefont, és 2,5 pillanat múlva én már teljesen máshol jártam. Ledaráltam azt, amit a tervezővel meg kell beszélni, amit egyeztetni kell. Nem volt hosszú a telefonívás, 3-4 perc letettem, de mire visszamentem, már nem volt fonál. Már nem volt mélység. És teljesen elkanyarodott a beszélgetés, és csak miután elment ez az illető, utána esett le nekem, hogy pedig mi az előbb ott tartottunk. Csak én azt hittem, hogy ez a fontosabb. Csak én azt gondoltam, hogy a telefon, hogy a beszélgetés, én egy olyan elfoglalt valaki vagyok. Aztán ez gyűrűzik ám tovább. És ott van a következő, és a következő, és a következő. És eljutunk oda, hogy nem az idő már, nem más, ami megoszt, nem más, ami elválaszt, hanem ott van a szívünkben az irgalmatlanság. Mert ez a világ, azt mondjuk, igen, milyen irgalmatlan ez a világ, hát itt versenyfutás, hát itt farkastörvények, hát itt hajtás, itt teljesítménykényszer van, ugye hallottuk ezt már ezen a héten. Kevés az idő. Amikor ezen a gondolaton időztem a készüléskor, több irodalmi mű jutott eszembe, ami ezzel a problémával foglalkozik, szerintem nagyon sokan ismerik Jevtusenkónak a versét, Rohanás a kornak átka, sorra ezeket a dolgokat veszi, hogy miért is mondjuk mi ezt, hogy hajtunk, küzdünk, miért van annyi minden, amivel így kell csak konstatálnunk, nincs rá időm. De igen, ez a vers nem is ad rá megoldást, viszont találtam egy másikat, ami nem csak azt állapítja meg, hogy milyenek a kornak az átka, amit Jevtusenko is megtesz, hanem valamelyest, mintha egy megoldást is kínálna. Jevtusenko ugye végigveszi, hogy bizony hajtunk, küzdünk, észesen vesszük, hogy másokat eltaposunk, és már nem csak mi vagyunk azok, akik lemorzsolunk, hanem mi másokat is morzsolunk le, és teszünk tönkre. Aztán akkor utánunk szólnak, hogy te ezzel elgázoltál, már részesen vesszük, vagy csak lepereg rólunk. Pedig igazából, hogyha ott a szívünk mélyén megvizsgálnánk magunkat, akkor mindenki azt mondanánk, hogy hát én igazából irgalmas szeretnék lenni. Nem akarok irgalmatlan életet élni. Én irgalmas szeretnék lenni, és olyan jó lenne ezt gyakorolni. De hogyan? Mi a módja? Hogy működhet ez a mai világban? Ez képtelenség szinte. Ez a szabad vers, egy francia papköltőnek a verse, így hangzik. Uram, elindultam. Kint mentek az emberek, mentek, jöttek, siettek, futottak a kerékpárok, futottak a szekerek, futottak a teherautók, futott az utca, futott a város, futott minden. Futottak, hogy időt ne veszítsenek. Futottak az idő nyomában, hogy utolérjék az időt, hogy időt nyerjenek. Viszont látása, barátom, bocsáss meg, nincs időm. Ismét erre fogok majd jönni, most nem várhatok tovább, nincs időm. Befejezem a levelet, mert nincs időm. Szívesen segítettem volna magának, de sajnos nincs időm. Nem vállalhatom, sajnos nincs időm. Uram, te megérted, hogy nincs idejük. A gyermek játszik, pillanatnyilag nincs ideje, majd. A tanulónak leckét kell elvégeznie, nincs ideje, majd. A diáknak ott vannak a könyvei, sok a munkája, nincs ideje, majd. A fiatalember sportol, nincs ideje, majd. Az ifjú házasnak megvan az otthona, de be kell rendeznie. Nincs ideje, majd. Az édesapa körül gyermekei, nincs ideje, majd. A nagyszülőknek ott vannak az unokák, nincs idejük, majd. A betegnek megvan a maga gondja, nincs ideje, majd. Kihűlő ágyukon sincs idejük, késő, nincsen már idejük. Így futnak az emberek az idő nyomában, én Uram, futva mennek a földi tereken, sietve, tülekedve, túlterhelten, mogorván, megrakottan, és nem érnek a célhoz. Kevés az idő. Nekifeszülnek, de kevés az idő. Sőt, igen kevés az idő. Uram, tévedned kellett számításaidban valahol. Alapvetően hibának kell itt lennie. Az órák túlságosan rövidek. A napok túlságosan rövidek. Az életkor túlságosan rövid. Te mosolyogsz, Uram, az időn kívül állva, küszködésünk láttán. Te tudod, hogy mit teszel. Nem tévedsz abban, amikor az ember idejét kiméred. Adsz mindennek időt, tenni akaratod. De nem szabad időt veszíteni, időt elverni, időt agyonütni. Ajándék az idő, amit te készítesz. Elmúló ajándék. Nem tárolható. Uram, van időm. Minden idő az enyém, amit te nekem adtál. Életemnek évei, éveimnek napjai, napjaimnak órái, mind az enyémek. Rajtam áll velük úgy élni, higgadt odaadón, hogy aként használjam fel a végső másodpercig, hogy eléd vigyem. Időmnek íztelen vizéből te készíts nemes borítalt, ahogyan tetted Kánában a fiatal pár lakodalmán. Uram, ma este nem időt kérek tőled, hogy még ezt, amaszt elintézzem, azt a kegyelmet kérem tőled, hogy nekem ajándékozott időmben hűen tegyem azt, amit rám bíztál másokért. Időzavar és irgalmatlanság. Ebben az összefüggésben halljuk most Jézus példázatát. Aki úgy áll meg előttünk, hogy neki van ideje rád és rám, és nem irgalmatlan hozzánk. Pedig a mi irgalmatlanságunknak nem csak az idő az oka, mélyebben van ennél. És el sem tudunk jutni oda, hogy legyen időnk észrevenni, vagy megkérdezni a másikat. Vagy irgalmasságot gyakorolni vele. Mert aki irgalmatlanul siet a maga célja felé, annak mindig kevés az idő. Az nem fog oldalra sem nézni. Csak megy és hajt és küzd. És valahogy úgy van ez az idővel is, de nagyon sokaknak a pénzzel. A sok is mindig kevés. És mindig az a kevés, amennyi megvan. Hiába legyen bármennyi belőle. Ez a kevés. Ettől is több kell. Isten gyermekének viszont a kevés is elég. Nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, mondja az ige. Mert végül is a harmadik ember, aki segített ezen a nyomorúton, ő is sietett valahová. Neki is kellemetlenséget, kényelmetlenséget jelentett, hogy meg kellett állnia, és neki is pénzbe került a gondoskodás, de ő irgalmas volt. Irgalmasság volt a szívében. Ez a második kérdésünk, hogy mi tette őt irgalmassá, készé arra, hogy noha kevés az ideje, neki is vannak elintézni való dolgai, őt is kellemetlenül érinti ez a dolog, meg neki is fontos, hogy milyen, hogyan gazdálkodik a pénzével, mégis megmozdult. Van egy különös szó, hogy Jézus mondja, régi fordításban így mondja, odaérvén meglátta őt, és könyörületességre indul. Van néhány hely, amikor a régi Károlyi fordítás sokkal szebben hozza elő a szónak, kifejezésnek az igazi értelmét, mint az új fordítás. Alapvetően én az új fordítást használom és szeretem, de az igazi értelmét, meg az érzést, ami ott van benne, sokszor ez a régi fordítás hozza vissza, könyörületességre indult. Amikor az új szövetségben ez a szó, vagy akár a Bibliában előfordul, szinte minden esetben Istenre utal. és Istent jelöli vele. Vagy Isten, vagy Krisztus az alanya. Tehát jellegzetesen isteni tulajdonság. Ez az emberben magától nem terem meg. Nincs meg. Nem tudjuk kiizzadni magunkból. Könyörületességre indulni valakin, valamin, aki a semmi közön, akár még ellenségen is, mert hát ugye még ez is itt van, egy samaritánus, egy ellenség. Ezt ma magyar úgy mondanánk, hogy egy cigány, egy román, egy zsidó, kinek melyik kevésbé szimpatikus, áll meg mellette. Csak hogy értsük nagyjából, miről van szó. Az áll meg mellette is, segít rajta. Aki nyugodtan elmehetne mellette. Még lehet, hogy cseppíthetne is, hogy ezt jól elrendezték. Mégis könyörületességre indul. Ez isteni tulajdonság. Mert Istent jellemzi az, hogy ő bővölködik irgalmasságban és gazdag a megbocsátásban. Jézust jellemezte, hogy elmámén megesett rajtuk a szíve. Amikor látja, hogy örök, mint a pásztor nélküli juhok 5000 megvendégelése előtt. Megesett rajta a szíve. Ő könyörületességre tudott indulni. Hányszor olvassuk ezt az evangéliumban, amikor meglátta és megszánta a nyomorúságban lévőt, amikor meg tudott állni mellette. És valahogy Jézusnak mindig volt ideje rá. Hát, hogy Jézus ilyen. Jézusnak volt ideje megállni a lenézettek mellett, a megvetettek mellett. Neki volt ideje olyanokra is, akikkel még a tanítással akarta foglalkozni, ő még szánt időt a gyermekekre is. Engedjétek hozzám jönni. Neki volt ideje emberként beszélni a nőkkel is. És ember számba venni őket. Nem is akármilyen módon. És testvérként szólítani. És egyenragú félként kezelni. Neki volt ideje. Neki volt rá készsége. Neki volt rá szeretete. Aztán neki volt ideje megállni, még az utolsó úton is, és meghalani egy vakkoldus kiabálását. Neki még az evangelizációs körúton is volt ideje megállni egy fügefa alatt, és észrevenni azt, aki csak távolról szerette volna megnézni, és vágyakozott hozzá, de még szólni sem mert. Neki volt ideje felkiáltani, az a Zákeus, gyere le. Neki volt rá ideje. Akinek a szíve jó utána vágyik, aki bele akar élni, annak élni kell az irgalmassággal is. Neki volt ideje még arra az idős törvénytudóra is, aki éjszaka jön. Még akkor is fönnmaradt Jézus. Hogyha éjszaka jön Nikodémus, és akkor kíván egy kicsit tájékozódni, hogy is vannak ezek az újjászületéses dolgok. Nem mondta azt, hogy nincs ügyfélfogadási idő. Volt rá ideje és türelme. Idő és idő és idő. Pedig közben reggeltől estig végezte. Hát nem is csak egyszerűen valamiféle munkát, hanem azt, amit az atya rábízott. Végezte reggeltől estig. Az volt a munkája reggeltől estig, hogy irgalmasságot gyakorolt. És így állt meg mellettem is. Így jön estére ide hozzátok, hozzánk. És szeretné, hogyha végre megértenéd. Ezért jött, és ezért szól ma is hozzád. Hogy irgalmasságban részesítjen, és te is tudj irgalmasságot gyakorolni. Mert egyebek között ezen is le lehet mérni, hogy milyen jó emberek vagyunk, vagy milyen vallásos emberek vagyunk, vagy pedig valóban újjászületett emberek vagyunk-e, hogy tudunk-e irgalmasan fordulni a másikhoz. És bizony leginkább saját magamon csodálkozom el, hogy mi voltam és mivé lettem azzal, hogy Jézus az enyém, a szívemben van. Saját magamon csodálkozom el, hogy mire tesz készé és képessé. És bár elég gyakran botozik a nyelvem, de éppen Néhány évvel ezelőtt volt egy általános iskolai osztálytalálkozónk, és eljött a már idős magyar tanárunk, és hát egyszer-kétszer azért lebarnított rendesen másmondásért, ilyesmiért, olyasmiért, és még ő mondta, hogy hát de hát, édes gyermekem, emlékszel, amikor március 15-én ki kellett állni a kultúrházba, és verset mondani, aztán ott estél össze? Hát mondom, én emlékszem, mert talán én nem is egyszer fordult elő. Nem azért, mert beteg voltam, hanem azért, mert úgy be voltam ijedbe, hogy nekem hány ember előtt kellett valamit elmondani, amit azért már 25-ször elmondtam. Aztán most pedig indít és küld, és így megyek föl minden vasárnap a szószékre, vagy így állok meg bármilyen szolgálatban, amikor ő megszólít. Amire ő készé és képessé tett. Nem tehetem, hogy ne mondjam azt, amit nekem adott. Azt, amit az én életemben tett. Az, akivé az én életemben lett, ki is, mi is nekem Jézus, milyen is valójában Jézus nekem, nem tehetem meg, hogy nem szólok erről, hogy nem hirdetem. Nem tehetem meg, hogy megállt mellettem, és megláttam, hogy szükség nékem is újonnan születnem, és szükség néked is újonnan születned. Nem tehetem meg, hogy nem beszélek erről, hogy azért lett emberré, hogy neked és nekem mindenünk lehessen. Leginkább a bűneidnek bocsánata meglehessen. Leginkább az, amit, amiért ő fölment oda a keresztfára, az, amiért elvégezte ezt, mert ő nem aranyom vagy ezüstön, hanem az a drága vérén váltott meg a kárhozattól, azért, hogy örök életed lehessen. Azért, hogy tudd te is gyakorolni a rajtad már végbe ment irgalmasságot. Ha mi valóban szeretnénk irgalmasok lenni, akkor az ő irgalmát kell mindenek előtt elfogadnunk. Aztán harmadszor most már csak nagyon röviden arról valamit, de ő igazolni akarván magát. Az írástudó, aki Jézusra beszélget, pillanatok alatt megértette, hogy mit akar Jézus mondani. Értette ő nagyon jól, hogy itt ellene szóló üzenet van. Lelepleződött, csak hogy mindig kibúvót keres. Igazolni akarván önmagát. Mert milyenek vagyunk, állandóan igazolni akarjuk magunkat. Tudom, tudom, megértettem, de tudod, ilyen feleséggel, ilyen férje, ilyen gyermek, ilyen anyóssal, ilyen főnökkel, ilyen kollégával, ilyen munkahelyen, ilyen egészséggel, ilyen fizetésből, ilyen elfoglaltságokkal, úgy tudjuk mondani. Hogy megértem én, Uram, de tudod te, hogy azért, mert olyan fáradt voltam, azért, mert olyan úgy kizsigerelnek, azért, mert mindenki rajtam akarja bevasalni minden munkáját, eljutunk mi oda, hogy meglátjuk a bűnt. Csak olyan ritkán tudunk úgy bűnt vallani, hogy csak a bűn hangzik el. És önmagunk mentegetése, igazolni akarván önmagát, ezt pedig valahogy úgy elhagynánk. Megvalljuk mi a bűneinket, csak azt is tesszük, hogy Uram, ezt a néhány enyhítő körülményt azért legyél szíves figyelembe venni. Már eljutnánk ide, nem pedig oda, hogy azzal vérekeznénk, hogy hát tudod, ő meg aztán, haha, Uram, én tényleg ilyen meg olyan vagyok. De ha azt tudnád, meg biztos tudod is, hogy az milyen, előttem ül meg, mögöttem ül meg, hárommal arrébb, elrébb, ott az utcánkban, én aztán tudom, hogy mit művel. Ez úgy értünk. Úgy tudjuk mondani, hogy azért annál azért még talán én is igazabb vagyok egy kicsit, mint ő. Úgyhogy az már nem is a nagyon rossz. Jézus viszont éppen a fordítottját tette. Ő mindig mentette a másik embert. Önmagát pedig, aki soha bűnt nem követett el, bűnné tette. Bűné lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő általa. Bűné lett még a keresztfán is, és még ott is mentett. Uram, bocsáss meg nekik! Nem tudják, mit cselekesznek. Még ott is azokért imádkozik, aki talán éppen a szeget üti a kezébe. Azért imádkozik. És ezért fordítja meg Jézus itt az írástudónk a kérdését a végén, nem tudom, hogy megfigyeltük-e már ezt. Az írástudó ugye azt kérdezi, ki az én fele barátom? Jézus nem erről beszél vele. Az írástudó kérdése ugye ez, kinek kell, hogy rendelkezésére álljak? Ki az, akinek nekem kell segítenem? Ki az, akinek köteles vagyok segíteni? Ezt tisztázzuk, és minél szűkebbre vonjuk ezt a kört, mert hát azért, Uram, mindenkinek csak nem tudok mi rendelkezésére állni. Minél kisebb legyen ez a halmaz, minél kevesebb ember kerüljön bele, mert csak egyszerűsítsük már a dolgom. Jézus viszont megfordítja, és végén azt mondja, ki volt annak a fele barátja, aki bajba esett? Így hangzik tulajdonképpen vissza a kérdése felé, a farizeus felé, hogy vajon ki lenne a te fele barátod, ha te bajba esnél. Mert akkor már azért nem annyira mindegy ez a kérdés. Mert ha te melletted húznának el, olyan sietősen, vagy még egy kicsit, egy kis íbet is belevéve, hogy ne kelljen még közel sem menni, az azért nem esne jól. Ön te melletted kiállna meg. Na így tessék egy kört húzni. Na az a kör azért jó lenne, ha minél nagyobb lenne, ugye, hát azért én mellettem, azért már álljanak már meg egy kicsit, mert csak én vagyok az. Na hát akkor legalább ekkora kör legyen az is, aki mellett nekem meg kellene állnom. Mi van akkor, hogyha rajtad nem könyörül senki? Az, aki könyörül, mondja Jézus, az az ő fele barátja. És erre Jézus a jellemző módon zárja el a párbeszédet, egész egyszerűen, akkor eredj el és kezdj el így élni. Te is ekképpen cselekedj. Ne azon spekulálj, hogy ki mindenkin kell, vagy inkább így mondanám, ki mindenkin nem is annyira kellene segítened, hanem azon légy, hogy vajon, hogy a te bajba kerülsz, melletted ki fog megállni? Na és így kezd el majd utána vizsgálni az embereket, hogy megállsz-e vagy sem. Ezért aztán inkább állj meg és hajolj le, és segíts. Mert Jézus nem irgalmatlan és nem siet, hanem ráér, rád ér, és lehajol hozzád is, és meg akar állni te melletted is, és téged is fel akar segíteni az összetöredettségedből, az útfélre eldobott, összegyűrt újságpapír létedből. Mert ő éppen ezért jött. Nekünk ilyen Jézusunk van. Hogy az összegyűrt és útfélre ledobott újságpapír életeket hozza be a mi szívünkbe. Hozza be a világ szívébe, hozzon be téged is oda. És hogy te is ilyen életet tudj élni, ami kész megállni, és felemelni, és irgalmasságot gyakorolni. Ilyen a mi Jézusunk. Ezt kéri és várja tőlünk. Ha irgalmasságot szeretnél és kérsz, akkor gyakorolj is azt. Kérjük ezt most imádságban tőle. Amen. Úr Jézus, magasztalunk téged a te irgalmasságodért. Köszönjük, hogy a mi bűneinket magadra vállaltad, és a te igazságodat nekünk kínálod. Könyörülj rajtunk, hogy mindannyian boldog örömmel tudjuk elfogadni a bűnbocsánatot, az irgalmat, és hadd tudjunk tágas teret engedni neked az életünkben, hogy te növekedj egyre nagyobbra, hogy megtegyen a szívünk irgalommal, mindenki iránt, azok iránt is, akik ezt talán emberre nézve nem érdemlik. Azok iránt is, akiktől mi nem ilyet kaptunk. Egyszerűen csak azért tudunk, mert mi tőled irgalmasságot nyertünk, és mi is irgalmasak szeretnénk lenni. Urunk, bocsáss meg a sokféle magyarázkodásunkat, az önigazolásunkat, bocsáss meg azt a sok kegyetlenséget, amit finoman, majd durván naponta elkövetünk. Köszönjük, Urunk, hogy most a Te ígéd világosságában állhattunk meg, és szeretnénk így tovább indulni, tőled irgalmat nyerve, és mindenkinek irgalmat osztva. Tégy, Urunk, bennünket nagyon gazdaggá ebben. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Istennek békessége maradjon mindenünkkel. Amen.
Köszönjük szépen a mostani szolgálatot. Azt hiszem, hogy valamit, hogy lesz mit emésztenünk ezen az estén is. Én kívánok ehhez szentességet, és a holnap estére is várjuk szeretettel a testvéreket, fél hét órára, ahogy mondta az eddigi estéken, és volt sajnos már az utolsó estéje lesz ennek a hétnek. De hát azt hiszem, hogy hálásak lehetünk ezekért az estéket egyáltalán ezért az egész sorozatért. Így várjuk szeretettel mindenkit holnap estére is.
Jó, azért még előbb énekeljük el a 459. dicséretet. 459. ének az első vers így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnömén. 459.